kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával emlékezik meg az idén április 21-én elhunyt Ferenc pápáról. A 40 ezer példányban kiadott bélyegblokk Batice Barnabás grafikus művész tervei alapján készült. Az újdonság szeptember 12-től vásárolható meg a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken, illetve a posta.hu oldalon. A pénzjegynyomda ZRT által készített sorszámozott blokk keretrajzán Ferenc pápa teljes alakos képe jelenik meg. A bélyegen fél alakos kép ábrázolja a híveknek integető egyházfőt. A borítékon az imádkozó pápa teljes alakos profilja szerepel, a háttér mintázatát a pápai címer adja. Az első szeptember 12-i bélyegzésű alkalmi borítékon található pecsét keresztet formál Ferenc pápa latin nyelvű jelmondatával. Megkönyörült és kiválasztotta. Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára is értékelte a Magyar Posta legújabb emlékbélyegét. Nagy örömmel vettem kézbe a Ferenc pápának emléket állító bélyegblokkot és a hozzátartozó díszborítékot, valamint pecsétet. 26 hallgató részvételével elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tanévnyitón elhangzott, az idén már a második évfolyam kezdi meg tanulmányait. A képzés célja magas szintű szakmai ismeretek átadásán túl emberi és szakmai közösség építése is. Emelte ki Domjánné dr. Habil Nizsalovszkirit, a tanszékvezető, szakfelelős. A vallásturizmus misszió is, és találkozás az élő Istennel, az élő közösséggel és önmagunkkal, fogalmazott Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára, református lelkész. Kiemelte, 2020-ban kialakították a Nemzeti Vallásturizmus intézkedési tervet. A terv az ország területén található 4000 vallási értékkincset három kategóriába sorolja. A zászlós hajóknak, mint például a Mátyás templomnak jelenleg is magas a látogatottsága. Mellettük vannak az úgynevezett értékkincs bővítők, amelyek jól működnek ugyan, de azért érdemes rájuk irányítani az emberek figyelmét. A harmadik kategóriába pedig az értékkincs kiegészítők tartoznak, azok a helyek, ahová oda kell vezetni az utazókat. Novák István atya delegált rektor helyettes, Csáfor Hajnalka az egyetem oktatási rektor helyettese, és Táncos Tamás, a gazdaság és társadalomtudományi kar dékánja is köszöntötte a hallgatókat. Elfogták Charlie Kirk konzervatív média személyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét, jelentette be Donald Trump amerikai elnök egy interjúban. Donald Trump a Fox News hírtelevízió műsorának adott interjújá elején közölte, a hatóságok őrizetében van a gyanúsított, részleteket nem közölt. Hosszú évtizedek után ismét létrejött a közvetlen vasúti összeköttetés Budapest, valamint a kárpátaljai Beregszász és Ungvár között, ami jól mutatja, hogy a feszültségek dacára folyamatos az együttműködés a magyar és az ukrán hatóságok között. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Csapon. A miniszterhelyettes arról számolt be, hogy Kárpátalját rákapcsolták az európai vasúti hálózatra, azáltal, hogy mostantól közvetlen járattal lehet eljutni Ungvárról Budapestre, és azon keresztül Bécsbe, illetve Beregszászról is elindul a vasúti összeköttetés Budapest irányába, amire hosszú évtizedek óta nem volt példa. A hazavédelme nem csak kötelesség, hanem jog is. Mindazok joga, akikkel közös az életünk. Hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter Budapesten a Tárca és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége együttműködési megállapodásának aláírása alkalmából. Szalai Bobrovnicki Kristóf és Grósz Andor, a mazsihisz elnöke az első és a második világháborúban hősi halált halt zsidó katonák és munkaszolgálatosok emlékének megőrzését szolgáló együttműködési keretmegállapodást írt alá. A miniszter beszédében hangsúlyozta, Magyarország a közösségek közössége, a zsidó közösség pedig a Magyar Honvédség első pillanatától kezdve jelen van a történelmünkben. Végül az időjárásról. Nyugat felől fokozatosan növekszik a fátyol felhőzet, de az északnyugati nyugati megyékben vastagabb felhők is lehetnek. Arrafelé záporok, zivatarok előfordulhatnak, foltokban köd képződik, többnyire gyenge marad a légmozgás, egyedül zivatarok környezetében fordulhat elő szélélénkülés, szélerősödés. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát. Helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Az Ars Sacra Fesztivál keretében rendezett Nyitott Templomok napján, szeptember 13-án szombaton megnyitja kapuit egy napra az Egri érseki palota magánkápolnája. A Szent tér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja tisztelt vendégeit kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, amely szeptember 30-áig látható Egerben. 16 órától a Díszudvaron a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportja szervezésében a Talentum ifjúsági ének és zenekar dicsőítő koncertet ad. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Domonkosi Ágnessel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének habilitált főiskolai tanárával a Megszólítás gyakorlatai című művéről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm itt rádiónk mikrofonjánál. Egy olvasmányajánlót, könyvajánlót hozott most a hallgatóinknak, de mielőtt a könyvről beszélnénk, meséljen egy kicsit a hivatásáról is a hallgatóknak, hogy megismerhessék, hogy ki is ön.
Alapvetően nyelvészként dolgozom, emellett szociológus és latin tanár is vagyok, de 25 éve nyelvészként kezdtem a pályámat itt az Eszterházy Károly, akkor még főiskolán, ma már katolikus egyetemen, és 25 éve én a magyar nyelvészeti tanszéken kezdtem el dolgozni, és ott alapvetően olyan nyelvi tárgyakat tanítottam hosszú időn keresztül, amik az élő nyelvhasználattal, a nyelvi változatossággal, a nyelvnek a sokféleségével vannak kapcsolatban. A tárgyaim közé tartozott például a stilisztika, a pragmatika, a szociolingvisztika, pontosan azok a tárgyak, amik a mindennapi beszélőt is érintik és érdeklik. És most 3 éve váltottam a Magyar Nyelvészeti Tanszékről a Gyógypedagógiai Intézetben, most már a pedagógiai karon dolgozom. Ugye a gyógypedagógián belül is nagyon fontos a nyelv, és itt is külön van a gyógypedagógus képzésben nálunk logopédus képzés, ahol nagyon sok nyelvi tárgyat tanulnak a hallgatók, és tulajdonképpen most ezeknek a nyelvi tárgyaknak vagyok a felelőse. Emellett dolgozom a Nyelvtudományi Kutatóközpontban is, a jelenleg Hundren Nyelvtudományi Kutatóközpontban is, ahol szintén az élő nyelvhasználathoz kapcsolódva a nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoportban dolgozom. Ez a kutatócsoport tulajdonképpen tanácsadó tevékenységet is lát el, lehet hozzánk fordulni levelekkel, helyesírási kérdésekkel, nyelvhasználati kérdésekkel, nyelvi problémákkal, mondjuk egy cégnév adásával kapcsolatban, vagy különböző hivatalos iratok nyelvi szövegezésével kapcsolatban, tehát mi itt nagyon sok megkeresésre válaszolunk. Ezen belül is tulajdonképpen szintén ugyanilyen hosszú időre nyúlik vissza az, hogy én a megszólítások kérdéskörével, a tegezés-magázás kérdéskörével foglalkozom, és az a könyvajánló, amit hoztam, mára az is egy friss könyv, egy friss a megszólításokról szóló könyv. Most idén, augusztusban jelent meg egy nagyobb összefoglaló monográfiám erről a témáról, amiben számos különböző szintéren megnézem, hogy hogyan működnek a megszólítások.
Mi a könyvnek a címe? Mit hozott most a hallgatóknak? Mi lesz, amiről majd beszélgetni fogunk?
A könyv címe a Megszólítás gyakorlatai, tegezés, magázás, szólítás a társas viszonyok alakításában. És már ebből is látszik, ha megnézzük a könyvet, hogy itt a megszólításon egy tágabb jelenségkört értek, minden olyan nyelvi elemet, amivel a beszédpartnerre utalunk, amivel a beszédpartnerhez fordulunk, amivel a beszédpartnert megjelöljük. És tulajdonképpen, amikor tegezek, vagy magázok, vagy önözök valakit, akkor is folyamatosan őt jelölöm nyelvileg valamilyen formában. Ha tegező formában jelölöm, ugye, és ez minden igén elkerülhetetlen, hogy ott legyen, jelezzen valahogy, akkor már azzal mindenképp jelzem azt a valamilyenebb, közvetlenebb viszonyt, amit a tegezés hordozni képes, tehát hogy nem csak a konkrét megszólítási formák, hanem a tegező-magázó viszonyok is terítékre kerülnek a könyvben.
Én azt gondolom, hogy ez a téma nem csak a fiataloknak vagy a fiatal felnőtteknek fontos, hanem sokszor még az idősebbek is elvesznek ebben az erdőben, hogy akkor hogy, mind tegezhetem, magázhatom, hogyan is vannak ezek. Gondolom, hogy ezt is körbejárja a könyve.
Azt gondolom, hogy ez valóban minden generációban nagyon fontos. Pont azért fontos minden generációban, mert nagyon nagy változások mentek ezekben a folyamatokban, meg ezekben a viszonyokban végbe az elmúlt 25-30 évben, és ami úgy komfortos volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, az nem biztos, hogy most is komfortos, tehát ezért lehet minden korosztálynak probléma, vagy ezért lehet minden korosztálynak kérdés. Másfelől meg azért is, mert ahogy idősödünk, úgy egészen más nyelvi szerepekbe kerülünk, és az újabb és újabb nyelvi szerepek, ugye, hogy amikor már nem fiatal tanár vagyok az egyetemen, hanem középkorú idősödő, akkor felmerül az, hogy igen, most már nem fordulhatok ugyanúgy a hallgatókhoz, most már más szerepekben, más nyelvi viszonyokban kell nyelvileg is megalkotnom a magam.
Most ugye, hogy így a fogyasztói társadalomban élünk, sokszor ennek még ilyen kereskedelmi szerepe is van, hogy bemegyek egy boltba, és rögtön mindenki bármilyen korosztályt letegez. Szia, hello, gyere beljebb, ugye rögtön azt mutatva, hogy itt majd milyen jól érzi magát az ember, és vegyen ugye minél többet. Ez csak így hirtelen jutott eszembe, hogy gyakorlatilag az életünk minden területén felmerül, és úgy nem is tűnik föl, de így mégis azért a mindennapjainkban ott van, akár még egy vásárlásnál is.
Nagyon jó az a példa, amit mond, mert pont az, hogy bemegyek a boltba, és tegeznek.
Hát ugye nem is ismerem,
akkor,
ugye?
Akkor ennek a tegezésnek különböző társas jelentései lehetnek, és lehet, hogy én nem ugyanúgy értelmezem, mint az eladó. Vagy ugye, tehát hogy ez mindenki másképp értelmezheti, más lehet a hatás, mint maga a szándék volt. Ez tulajdonképpen a mai kommunikációs tegezés-magázási problémáinknak itt van a gyökere, hogy nagyon sokféle viszonyulás van. Tehát ha megkérdezem, hogy letegeznek, és akkor azt mondom, hogy jaj, akkor milyen jó, hogy még ennyire fiatalnak néztek, de közben lehet, hogy azért tegeznek, mert már ők már mindenkit tegeznek. Ugye? Tehát, hogy nagyon-nagyon eltérhet a beszélő és a befogadó normája ebben a tekintetben, és ami ebben a könyvben is kiderül, hogy nagyon-nagyon sokféle különböző gyakorlatközösség és különböző résznorma van. Tehát nagyon nehéz általános érvényű szabályszerűségeket megállapítani. Az előző könyvemben, ami nagyon még a 2000-es évek elején jelent meg a megszólításokról, abban próbáltam egy átfogó képet nyújtani. És aztán arra jöttem rá, hogy nagyon sok dolgot elfedez az átfogó kép, mert egészen másképp viselkednek bizonyos közösségekben, míg az egyik egyetemen teljesen bevett a tegeződés az oktatók és a diákok között, addig a másik hierarchikusabb szerveződésű egyetemen ez elképzelhetetlen. Tehát, hogy nem lehet olyan diskurzus tartományokat, nem lehet olyan beszédhelyzeteket kitalálni, amire általános érvényű szabályszerűségeket lehet mondani. És pont ezért szerintem ebben a könyvben az az izgalmas, hogy nem ilyen nagy képet próbál rajzolni, hanem kicsit kaleidoszkópszerűen jobbról is megnézi, balról is megnézi, ilyen közösségben is megnézi, olyan közösségben is megnézi, és az elején vannak olyan fejezetek, amik ilyen átfogóbb, nagyobb képet próbálnak adni arról, hogy mennyire terjed a tegeződés, mennyire megoszlik a maga meg az ön megítélése, milyen furcsa funkciói vannak a tetszikelésnek, de közben utána viszont konkrét esettanulmányok, meg konkrét diskurzus elemzések, szövegelemzések vannak benne, amik arra az adott helyzetre nézve mutatják meg az éppen ott érvényes szabályokat. Tehát, hogyha megnézzük, például van egy olyan benne, ami nagyon izgalmas szerintem, mert erről is mindannyiunknak vannak tapasztalatai, és hát minél idősebbek vagyunk, annál több tapasztalatunk van erről, hogy az egészségügyi megszólítások kérdése. Hogy hogyan szólítanak meg minket egy kórházban. És ez egy nagyon nehezen kutatható terület, mert érzékeny téma is, nem lehet feltétlenül rögzíteni ma azt, hogy mi zajlik egy kórteremben. Ezért volt egy olyan kísérletünk egy hallgatómmal, hogy ő a Kazincbarcikai mozgásrehabilitációs osztályon egy hétig fehér köpenybe öltözve gyűjtötte az adatokat. Tehát nem csak kérdőív vezet, mert a kérdőívben nem mindig mondjuk el, hogy mi történik, hanem ott azt az adott közösséget megvizsgálta úgy, bele helyezkedve abba a helyzetbe, természetesen a megfelelő engedélyekkel és utólag is engedélyeztetve azokkal, akik részt vettek ebben a kísérletben, a kórház vezetésétől pedig előre volt erre engedélyünk, hogy megnéztük azt, hogy mi is történik. De emellett ugye kérdőíveztünk is, és akkor kiderült, hogy az, ami megvan mindennapi tapasztalatból is, hogy már 50 évesen is nénivé válhat az ember egy olyan helyzetben, amikor egyébként is kiszolgáltatott, arról lettek konkrét adataink, és lettek konkrét véleményeink is. És nagyon kettős ebben a könyvben, hogy törekedtem arra, hogy ne csak a konkrét helyzeteket nézzem meg, hanem azokhoz a helyzetekhez kapcsolódó vélekedéseket is. Tehát ahogy itt volt ez a kórházi kísérlet, amit egyébként nem említettem meg, de Csiszári Katalin hallgatómmal végeztünk, hogy az ő neve is elhangozzon, mert az ő munkája rengeteget tett hozzá ehhez a kutatáshoz. Nem csak ezt néztem meg, hanem azt is, hogy milyen vélekedések élnek, tehát hogy milyen attitűdök, milyen vélemények vannak arról, hogy így szólítanak meg minket, mondjuk az internetes vitafórumokon. És akkor nem, ugyan egyrészt van a gyakorlat, ez jelenti a módszernek az egyik lábát, hogy tényleg látom, hogy mi történik a valóságban. Másrészt pedig gyűjtöttem adatokat onnan is, hogy mit gondolnak erről egyébként az emberek, hogy most ők ezt tényleg kedveskedésnek élik meg, vagy bántásnak élik meg. És itt kanyarodok vissza a boltban való letegezés kérdéséhez, hogy mert az is lehet, hogy közelítő szándékkal mondják azt nekem, hogy Kovács néni, de számomra ez pedig egy nagyon idegen szerepet jelöl ki, egy olyan szerepet jelöl ki, amit én ilyen helyzetben nem szeretném érezni magam, és amiben azt tudom érezni, hogy a korom került előtérbe, és a korom hangsúlyozódik, ahelyett, hogy az én személyem, lényem lenne ott jelen a kórházban.
A hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat, mai vendégünk Domonkosi Ágnes nyelvész, szociológus, akivel a Megszólítás gyakorlatai című művéről beszélgetünk. Említette, hogy ez az egészségügyi terület, ez a legkényesebb terület. Valóban ez a legnehezebben kutatható terület e kapcsán, a téma kapcsán? Vagy esetleg vannak még olyan területek? Mert ugye hát itt már beszéltünk erről, hogy konkrét példával is ez a bemegyek a boltba, ki hogy köszön, illetve említette ezt a egészségügyi területet. Van még olyan
biztos
terület?
Biztos, hogy vannak olyan területek, amikor azt szokták kérdezni, mi az, ami nem került bele a könyvbe, akkor mindig azt mondom, hogy a különböző szubkultúráknak a megszólítási világa, ami szintén nagyon érdekes, hogy mondjuk mi történik egy börtönben, vagy mi történik mondjuk a kábítószer használó társadalomban, arról kevéssé van, ilyen kutatásokat nem végeztem, erről nincsenek benne adatok. Tehát pont azt mondtam, hogy talán a Tesa is kétszer fordul elő a könyvbe, ilyen pont akár idézetként. Tehát, hogy vannak olyan szubkulturális dolgok, olyan speciális közösségekhez tartozó dolgok, amiket talán még nehezebb kutatni. A könyvnek az volt a célja, és az kerül benne előtérbe, hogy azok a területek, amiről mindannyiunknak vannak tapasztalatai, mint a iskola, a rádiózás, televíziózás, internet, egészségügy, szolgáltatások területe, ahol mindannyian ott vagyunk, és pont mindannyian összetalálkozunk ezzel a mikroközösségeinkből hozott nagyon különböző normáinkkal. És ott derülnek ki aztán azok a visszásságok, azok a nehézségek, amik a különböző normáinkból, szokásainkból, gyakorlatainkból adódnak. Ha a könyvre koncentrálunk, akkor a könyvben tulajdonképpen az oktatás, a felsőoktatás, az egészségügy, az internet, van benne egy rádiós fejezet, ami egyébként egy régi kutatásra alapozó fejezet, majd ha érdekes lehet esetleg, akkor erre a rádiós kutatásra is kitérek, és van benne sportműsoroknak, ezeket Tomás Tíme a kolléganőmmel együtt készítettünk, sportműsoroknak, sportdíjátadóknak a rítusait vizsgáló, megszólítási szempontból a rituálékat vizsgáló elemzés is, és ehhez kapcsolódóan az MLS-nek, amikor kitölt a COVID, online közgyűlést tartottak, és ezt is szintén Tomás Tíme a kolléganőmmel megvizsgáltuk, hogy mi történt itt, hogyan tartották fönn a közgyűlésnek a szokásrendjét, a közgyűlésnek a forgatókönyvéhez, hogyan járultak hozzá szintén azok a megszólítások, hogy ebben az online formában is meg tudták tartani már közvetlenül a járványhelyzet elején.
Gyakorlatilag akkor, ahogy említi, ez nem egy száraz anyag, hanem gyakorlati példákat is tett bele.
Tulajdonképpen konkrét gyakorlati elemzések. Ahogy már említett, ugye MLS közgyűlés elemzésén túl, mondjuk vannak benne olyanok, hogy megnéztük, hogy az óvodai bábjátékban hogyan van, ugye, ami még teljesen, hogyan vannak jelen a megszólítások. Erre próbál rámutatni ezzel a sokféleséggel a könyv, hogy ez mindig ott van. Tehát ahogy viszonyulok a másikhoz, ahogy megnevezem azt, aki éppen ott áll, ül, tevékenykedik velem szemben, az jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy hogyan szervezzük meg a társas viszonyainkat. Ahogy nekem mondjuk esetleg problémát okoz, hogy mit csinálok egy adott helyzetben, az egyéni beszélőnek ilyen mikroszinten az gond, hogy ő hogyan, mit csinál, ha messzebbről, nagyobb szintről nézünk rá, akkor meg azt látjuk, hogy ez pontosan kirajzolja azt, hogy az egész közösségben hol vannak a társas viszonyok szervezésében problémák, gondok, nehézségek, értékkülönbségek. Tehát igen, arra törekedtünk, hogy olyan, vagy arra törekedtem a könyvben, ugye több közös kutatás is van benne, ahogy már említettem, még a két eddig említett kutatótársam kívül Ludányi Zsófia kolléganőm is részt vett a kutatások egy részében, hogy valós, életszerű példákat hozzunk arra, hogy hogyan is működnek a megszólítások.
Egy nagyon érdekes terület, amit ön is kiemelt már, az internet. Hogy az internet hogyan változtatott gyakorlatilag az emberek tegezésén, magázásán? Tehát gyakorlatilag most, hogyha én az unokaöcsémet nézem, ő 13 éves, nála, ha így fogalmazhatok egy kicsit szlengel élve, hogy alap, hogy tegeződik, tehát hogy tegeződik az interneten keresztül, az internetes játékokban, egyedül az iskolában nem, a tanáraival. Ez olyan érdekes, tehát hogy az internet az gyakorlatilag változtatott azért ezen a kultúrán.
Nagyon nagyot változtatott, és az elején, amikor elindult az internetes kommunikáció, akkor azt lehetett látni, hogy ez egy, vagy azt lehetett sejteni, vagy azt lehetett feltételezni, hogy ez egy ilyen egyenlősítő lesz ebben a tekintetben, és hogy csak tegeződés lesz az interneten. És ugye még voltak ilyen vélemények is, hogy igen, itt az interneten mindenki tegeződik. Aztán ahogy terjedt, azért ez megbomlott. Tehát azt lehet mondani, hogy ma már minden van az interneten is, tehát egy ilyen általános gyűjtőmederré vált, ahogy minden tevékenységünket ott végezzük, mindenféle megszólításunkat is ott is alkalmazzuk, viszont az a fajta alapbeállításként működő tegeződés, hogy amikor egy játékban vagyok jelen, egy fórumon vagyok jelen, akkor egyenrangúként nyilváníthatok véleményt, annak az a fajta kultúra azért mégis megmaradt. Azzal együtt is, hogy ma már az online vitákban is látunk önözést is, tetszikelést is, sőt, az elemzés, amit végeztem, az arra mutatott rá, hogy a legváltozatosabb szintér az internet. Mert az utcán, ha ott van valaki, akkor nem merek úgy hozzászólni, nem fogom azt mondani neki, hogy hé, öcsém, de ha hozzá kell szólnom ott az interneten, akkor el fogom engedni magam, és bármit, megszólítások tekintetében is szinte bármit megengednek, megmernek engedni maguknak a beszélők.
Tehát nem fogjuk vissza magunkat, mondhatjuk ezt, hogyha kommenteket írunk, vagy amikor megnyilatkozunk?
Igen, de több politikai vitát elemeztem itt ebben végig, és az is látszik, hogy nagyon látszanak az attitűdök, és nagyon látszanak az értékkülönbségek. Tehát egyrészt nem fogjuk vissza magunkat, vagyis fogalmazunk úgy, hogy vannak olyan kommentelők, akik nem fogják vissza magukat, de hogy ott van a másik rész is, aki távolságtartóan és hidegen és udvariasan osztja ki a másikat, és eznek megvan a megszólításokban is a jelölője, hogy akkor ő önözi, és úgy mondja el keményen a véleményét. Hogy a változatosság az ezt is jelenti, hogy nem csak a sértő durva dolgok vannak ott, bár azért azok nagyon nagy mértékben ott vannak, hanem a választékosabb megszólítási formáknak, meg a a hagyományosabb kapcsolattartási formáknak a gyakorlatai is őrződnek az interneten is.
Hogyha egy kicsit átevezünk az offline világra, ugye az online világból, mennyire nehéz például ezt úgy kutatni, összegyűjteni, összeszedni, papírra vetni, hogyha azt nézzük, hogy másképp van ez a hagyomány jelen az emberek életében mondjuk egy falun is, vagy mondjuk városon. Ez mennyire nehéz egy ilyen témában?
Nagyon. Nagyon nehéz. Alapvető különbségek vannak, alapvető regionális különbségek vannak a megszólítások tekintetében, és a faluváros is egy nagyon, nagyon erőteljes dimenziót jelent. Nagyon erőteljes dimenziót jelent azért, mert más önmagában már az is, ahogy az emberek egy közelibb viszonyban, ahol legalább távolról tudom, hogy ki a másik, vagy egy olyan utcai helyzetben, ahol fogalmam nincs, hogy ki a másik, használom ezeket a nyelvi elemeket. Az előző könyvemben ez nagyon erősen problematizálódott is, és ott megmutattam azt, hogy akár abban is, hogy mikor kezdték el időben tegezni a szüleiket a általánosságban a beszélők, abban nagyon nagy eltérés van a város és a falu között. Ebben a könyvben ezek a dimenziók kevésbé kerülnek előtérbe, pontosan azért, mert konkrét szövegekből és konkrét helyzetek elemzéséből indultam ki, és nem pedig ilyen nagy képből közelítettem rá. De ami ebben a könyvben is problematizálódik, és nem egyszerűen csak a vidék és a város különbségére mutat rá, az, hogy összevetem például a könyvben azt, hogy milyen megszólítási gyakorlatok vannak itt az Egri Egyetemen, meg a határon túli, a Komáromi Selye János Egyetemen. És már az is látszik, hogy ahogy már a vidéki beszédben a maga sokkal semlegesebb, mint a városiban, a városi beszédben a maga az akár kifejezetten sértő is lehet, úgy mondjuk a szlovákiai beszélők körében, ezt nagyon szépen megmutatják a Selye János Egyetemen készült interjúk, sokkal semlegesebb a maga. Tehát akár egyetlen egy megszólítás formán is látszik az, ami egyébként valószínűleg az egész kapcsolattartási szokásrendből kirajzolódik, meg ahonnan próbáltam indítani is, hogy rengeteg különböző gyakorlatközösségünk van. Tehát még van egy ilyen nagyon erős vidékváros tengely egyébként a megszólítási gyakorlatokban, de ezt tovább ilyen érték dimenziók árnyalják, és azt lehet mondani, hogy tényleg azért érdemes kifejezetten kis közösségek felől indítani, mert azt látjuk, hogy akár ugyanakkor olyan méretű településeken is lehetnek egészen eltérő gyakorlatok.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Domonkosi Ágnes nyelvész szociológussal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének habilitált főiskolai tanárával a Megszólítás gyakorlatai című művéről beszélgettünk. A műsor készítőjét Domán Vivient hallották. Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
esti mese.
Kedves gyermekek, ma este hallgassátok meg Fésűs Éva, a Palacsintás király című meséjének 12. részét, melyet Kerekes József olvas fel nektek.
Az alabárdosok nagyon unták már az őrködést Éliás torony szobája előtt. Szívesebben nézegették volna a palacsintasütő lányokat odalent az udvaron, de hát a parancs az parancs, ha még oly értelmetlen is. Mert nem értették, hogy mi a csodának őrizteti ő felsége a fiát, mint egy tettenért haramiát. És hol késik a váltás, hogy végre lazíthassanak vigyázba merevedett tartásukon? Csak nem feledkezett meg róluk fasírozott generális? Hiszen akkor még éjszaka is itt rostokolhatnak. Igazán kisüthetné már valamelyik fehér nép azt a király fogára való palacsintát. De mindig csak az elégettek füstje száll fel ide, a magasba. Csípi a szemüket, facsarja az orrukat, megtüsszögteti őket. Sose lesz már vége ennek az őrségnek. Nem csoda, hogy még csöröge jöttének is megörültek, aki hármasával vette a lépcsőfokokat, amint felfelé szaladt. Hé, katonák! Kiáltotta. Azonnal eresztetek be Éliáshoz! Na, annyira azért még nem voltak fáradtak, hogy ne tették volna keresztbe előtte az alabárdokat. Csak úgy csattantak. Vissza, bolond! Dehogy megyek vissza? Nyelvelt csöröge. Királyapja parancsára fel kell vidítanom a királyfit.
Hiszi a piszi.
Ha nem hiszitek, menjetek le és kérdezzétek meg tőle.
Azt nem lehet, mert nem hagyhatjuk el az őrhelyünket.
Inkább dacoltok ő felsége parancsával? Egymásra bámult erre a két katona. Ez is baj, az is baj. Most mit évők legyenek? Nyissátok ki az ajtót, különben megyek árulkodni, pattogott csöröge. Hamarosan meg lesz a menyasszony, és a királyfi nem léphet elébe olyan savanyú ábrázattal, mintha vackorba harapott volna. Ez igaz. Ezt már meg kell gondolni. Mulattatás ellen nem szólt a parancs. A két katona megint egymásra nézett. Mindegyik a másiktól várta, hogy okosabb legyen. Csöröge türelmetlenül mutatott az alabárdokra. Félre ezekkel a szerszámokkal! Nem érek rá itt földbe gyökerezni, amíg forogni kezd az eszetek kereke! Na ez már sok! Nem tűrhették, hogy az eszüket ócsárolja egy bolond. Kattant a hét lakat, feltárult az ajtó, és csöröge bebukfencezett rajta, de előbb még visszakiáltotta a két alabárdosnak, hogy hálából felterjeszti őket borjú nyúzó pénteken előléptetésre, új kapu őrzésre. Éliás az asztalnál ült, fejét karjára hajtva. Fel sem nézett, úgy kérdezte. Ki az? Csöröge felült az orra elé az asztal tetejére, úgy lelkendezett. Itt vagyok, ragyogok, egyre bolondabb vagyok. Állok neked tótágast, vetek neked bukfencet. Mindezt természetesen azért mondta jó hangosan, hogy az őröket megtévessze, és azok elhiggyék, hogy valóban csak mókázni akar. Amint az ajtó becsukódott mögötte, suttogóra fogta a hangját. Felséges királyfi, mégsem tréfálni jöttem. Hát mit akarsz? Figyelt fel Éliás. Egyenesen az udvarról futottam idáig. Nagy újságot hoztam. Ahogy felcsillant, úgy mindjárt el is tűnt az érdeklődés a királyfi arcáról. Nem érdekel, legyintett egykedvűen. De felséges királyfi, csak most az egyszer figyelj rám! Felfedeztem a sok kudarc okát, hogy mitől ég oda is szakad a tenger sok palacsinta. Éliás az asztalra csapott. Mit bánom én a palacsintasütő lányokat? Mit bánom én, ha pórul jár a világ valamennyi király kisasszonya? Csöröge elképett. Te nem bánod? Nem én, csak hadd szakadjon millió palacsinta. Csöröge szomorúan vakarta meg a tenyerét, amiben még mindig akadt egy kis ragacs. De nagy kár. Akkor hát nem is akarsz házasodni? Dehogy nem. Csak hogy az a lány nem jön el ide. Nem tud palacsintát sütni. Ugyan már, az ne tudna. Hát akkor miért ne jönne? Mert ha eljön, akkor nem hűséges. De én tudom, hogy hű marad az egyszerű erdész legényhez. Éliás elfordult, és az ablakhoz lépve elnézett a messzeségbe. Én kedves kökény szemű katicám. Talán még most is vár odalent kukucsimban. Akkorát sóhajtott, hogy a bolond sapkáján összekoccantak a csörgők. Eddig csak tátotta a száját, de most a fejéhez kapott. Megvan! Hurrá, hopp! és örömében ugrálni kezdett. Éliás megütődve nézte. Elment az eszed csöröge. Dehogy is, felséges királyfi, most jött meg! És rohant ki az ajtón, le a lépcsőn. Éliás fejcsóválva nézett utána.
Kedves gyermekek, ma este Fésűs Éva, Palacsintás király című meséjének 12. részével búcsúzunk tőletek, melyet Kerekes József olvasott fel. Jó éjszakát, szép álmokat!
Könyve. Olyan ez, mint egy csodás álom, a mesevilág útját járom. Itt hetet hét színű virágok, pont az az illat, amit imádok. Hetet hét fejű sárkányok, a sűrű erdő most átvágunk, és a bárány felhő nekünk béget, majd lelegeli a felhő rétet. Messze látod, szívcsók tündér, meg a szivárvány, a kuripintyóból integet, egy borostyán szemű kisgyerek, hetet hét országon túl, látod, bármi megtörténhet veled. A kacska ringós tejút mellett, veszünk fényes csillagtelket, a kocsin a potyautas potyázik, a kis csikóval mókázik. Meglessük a boszorkányt, ahogy elátkozza a királylányt. Az egyszar búra felpattanunk, vágtatunk, lobog a szélhajunk. Itt hetet hét színű virágok, pont az az illat, amit imádok. Ott hetet hét fejű sárkányok, a sűrű erdő most átvágunk, és a bárány felhő nekünk béget, hogy lelegeli a felhő rétet. Messze látod, szívcsókot vált a tündér, meg a szivárvány, a kulipintyóból integet, egy borostyán szemű kisgyerek. Hetet hét országon túl, látod, bármi megtörténhet veled.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Ugyancsak Bódi Mária Magdika édesanyja mondja, hogy már kiskorában is Magdika önálló volt, de sohasem engedetlen. Ha valamit el akart érni, amit szülei kezdetben tiltottak, addig kedveskedett, amíg meg nem kapta az engedélyt. Nagyon tudott kedveskedni. Ilyenkor tegezett és szinte becézett bennünket. Soha tudatosan nem okozott szomorúságot. Szüleit mindig tisztelte és szerette. Magdika élte a negyedik parancsot, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön. Milyen bájos lehetett kislányként, ahogy nagyon tudott kedveskedni. Kedvességre mindannyiunknak törekednünk kell, ha tetszeni akarunk az Úr Jézus Krisztus előtt. Nem mondhatom magamról azt, hogy én ilyen természet vagyok, én nem tudok kedveskedni, nem tudok kedves lenni, fogadjanak el így, ahogy vagyok. Bizony nekünk törekednünk kell, hogy kedvesek legyünk. Még hogyha kicsit a természetünk másfajta is, egy kereszténynek kedves embernek kell lenni. Kedvesnek és szerethetőnek, mint amilyen Magdika volt. Ha kedves akarok lenni valakivel, akkor sokszor erőt kell vennem magamon, mert esetleg éppen nehéz helyzetben vagyok, sok problémám van, oda se tudok nagyon figyelni a másikra az ezer gondom között, és könnyen azt tapasztalja az, akivel találkozunk, beszélgetünk, hogy kicsit mogorvák vagyunk. Függetlenül attól, hogy éppen mi játszódik le bennünk, hogy milyen gondok között vagyunk, nekünk törekednünk kell a kedvességre. Milyen jó egy kedves emberrel beszélni, találkozni. És vannak, akikről tudjuk, hogy ha megszólítjuk őket, akkor rögtön mosolyognak, visszamosolyognak, időt szánnak ránk, és kedvesen válaszolnak. És bizony azt is tudjuk, hogy vannak olyanok a környezetünkben, akik, ha hozzájuk szólunk, akkor nem a mosoly az első reakció, nem is a kedvesség, hanem érezzük azt, hogy terhére vagyunk, és már jobban szeretné, hogyha ott se lennénk, és nem zavarnánk őt. Egy idő után az ilyen embereket el is kezdik kerülni, mert nehéz vele együtt lenni. Nehéz emberekké válnak a környezetük számára. Váljunk könnyű testvérekké a kedvességünkkel. De ez nem azt jelenti, hogy az evangélium radikalitásából engedünk, hanem azt jelenti, hogy szeretettel fordulunk embertársainkhoz. Ez Bódi Mária Magdika megkapta különleges módon kegyelemként már kiskorában, és egészen 24 éves koráig így is élt. Mondják róla, hogy mindenkire mosolygott. Suhant el a biciklivel, munkások mellett, és csak mosolygott. Milyen jó lehetett a közelében lenni. Milyen jó az ilyen embernek a közelében lenni. Hallgassuk meg a következő idézetet a könyvből. Ha néha édesapja hibáján kívül pirongatta meg, soha vissza nem szólt. Jól van, édesapám, szokta ilyenkor mondani, még nagylány korában is. De a haragnak vagy az ellenszemnek még a szikráját sem mutatta. Őszinte nyílt volt, sohasem hazudott. Sőt, egyenesen nem bírta elviselni hazugságot. Egyik alkalommal szalmazsákot tömött egy vele egykorú kislánnyal. Ez ráfogta és beárulta, hogy takarmány szalmát tett a szalmazsákba. Még te árulkodsz, még te hazudsz is, mondta a kis Magdi, és nyomban nyaklevest adott barátnőjének. Már gyermekkorában felfigyelt minden igazságtalanságra. Valósággal harcolt az igazságért. Ez a szép jellemvonás később mindig öntudatosabbá vált benne. Testvérei között még kiskorában apostolkodott. Hívta és vitte őket a szentmisére. Sokszor biztatta őket az imádságra is. Csak ebben a rövid kis idézetben hány csodálatos jellemvonását ismerhetjük meg újfent Magdikának, akkor az édesapja pirongatta hibáján kívül, csak ennyit mondott, jól van, édesapám, nem ellenkezett, nem fordult szembe az édesapjával. Eszünkbe juthat Szent Mónika, aki nagy-nagy türelemmel viselte nehéz természetű férjét, és amikor az asszonyok kék-zöld foltokkal jelentek meg, ő rajta pedig soha nem volt semmilyen ütésnyom, akkor megkérdezték Mónikától, hogy hát hogy van az, hogy a te férjed téged soha nem ver meg? És valami olyasit mondott, hogy a ti szátok miatt vannak a kék-zöld foltok rajtatok. Valahogy a szentek, vagy a szent életű emberek tudtak a rosszra jóval válaszolni. A rosszat jóvá tenni, mint ahogy a Szentírásban is. Ezt olvashatjuk. Mint egy villámhárítók elvezetik a rosszat, vagy elnyelik, de nem lenyelik, és jóvá konvertálják. Jóra fordítják. Ehhez Isten külön kegyelme kell. S ha kérjük, mi is megkapjuk. És azt is írja az édesanyja, hogy a haragnak vagy az ellenszemnek még szikráját sem mutatta. Szinte felfoghatatlan, mert a gyerekeknél általában nem ezt tapasztaljuk. Hanem ha megdorgálják őket, akkor bizony a haragnak lehet látni a jeleit. Vagy az ellenszemnek, vagy a szembefordulásnak. És Magdika haragnak, vagy az ellenszemnek még a szikráját sem mutatta. Őszinte és nyílt volt, sohasem hazudott. Egy ember életében, és a gyerekek életében különösen előfordul, hogy füllentenek, nem a teljes igazságot mondják el, próbálják a hazugsággal menteni magukat, de Magdika sohasem hazudott. Tanuljuk meg ezt is tőlem. Döntsünk amellett, hogy soha semmilyen körülmények között nem fogunk többet hazudni, de még füllenteni sem, semmi hazugság nem hagyja el többet a szánkat. Mert a hazugság az már nem az igazság, az már nem Krisztus. Mert Krisztus azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Akkor letérünk az ő útjáról. Ez is kell egy komoly döntés, mint minden hibánk javítgatásához, minden bűn elkerüléséhez, hogy nem egyezünk ki többet, még a kicsikek is hazugságokkal sem. És elhatározom, hogy soha többet életemben én hazudni nem fogok, még akkor sem, hogyha fegyverrel kényszerítenek rá. Mindig az igazat akarom mondani. És biztosak lehetünk benne, hogy az ilyen jó elhatározásunk mellé megadja az Isten a kegyelmét is. És mikor ilyen helyzetbe kerülünk, döntéshelyzetbe, hogy akár kicsit is, de hazudjunk, füldencsünk, vagy igazat mondjunk, akkor eszünkbe fog jutni az, hogy én elhatároztam, hogy soha többet nem fogok hazudni. Még ha úgy érzem, hogy azáltal jobban járnék, akkor sem. Kövessük ebben is a szentek példáját és Magdika példáját. De ahogy írja az édesanyja, nem csak, hogy nem tudott hazudni, hanem egyenesen nem bírta elviselni a hazugságot. És valósággal harcolt az igazságért. Harcolt Krisztusért. És mint ahogy az édesanyja mondja, ez a szép jellemvonása később egyre öntudatosabbá vált benne. Egyre tudatosabbá. Azt is hallhattuk, hogy testvérei között már kiskorában is apostolkodott Krisztushoz, akarta közelebb vezetni a testvéreit. Például hívta őket szentmisére, és sokszor biztatta őket az imádságra. Ő már gyerekkorában is apostolkodott, aztán hát tudjuk az életéből, életrajzából, hogy egész életében apostolkodott, mindenkit Krisztushoz akart vezetni. Különösen szívügye volt neki a szentmise, az eukarisztikus élet. Nekünk is el kell vezetnünk az embereket a csúcshoz és a forráshoz, az eukarisztiához. Erről az igyekezetünkről nem mondhatunk le semmilyen körülmények között. Még akkor sem, hogyha családtagjaink, rokonaink, ismerőseink, barátaink egyértelműen kifejezték azt, hogy ők ezt az utat nem akarják járni. Akkor nekünk más utat kell választanunk a szívükhöz, az imádság útját, az áldozatvállalás útját, a kilencedeket, a böjtölést, a virasztást szeretteinkért, akik még messze járnak Isten szeretetének ismeretétől, de nem hagyhatjuk annyiban, hogy ők távol vannak az Úrtól, az Eukarisztiától. És más vallású testvéreinket is az Eukarisztiához kell vezetnünk. Ez minden kereszténynek a feladata.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink,
Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!